Attenborough. Május 9-én 13 órakor az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak.
Dél van. Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Bordi András és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
Az eddigieknél szélesebb körű képzéssel segíti az országgyűlés hivatala az új képviselőket a szombati alakulőülés előtt.
Zalaegerszegen is azonosítottak azbesztes kővel borított parkolót és utakat, megkezdték a mentesítő intézkedéseket.
Több utas állítólag már partra szállt arról a luxus óceánjáróról, amelyen hantavírus fertőzést mutattak ki. A hatóságok megpróbálják felkutatni őket.
Az időjárásról.
Többfelé kialakulhat zápor, zivatar, viharos széllel. Üvösebb lesz, napközben 20-25 fok közötti értékekre számíthatunk.
Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Több mint 150 első parlamenti ciklusát kezdő képviselő szerzett mandátumot a választáson, az országgyűlés hivatala ezért az eddigiekhez képest intenzívebb, széleskörű képzéssel segíti az új képviselőket. A Tisza párt 141 fős leendő frakciójából mindenki most lesz először képviselő, de a Fidesz és a KDNP, valamint a Mi Hazánk képviselőcsoportjában is lesznek olyanok, akik még nem voltak tagjai az országgyűlésnek. A szombati alakuló ülés 10 órakor Súlyog Tamás köztársasági elnök megnyitójával kezdődik. Magyar Péter várhatóan délután 15 órakor teheti le a miniszterelnöki esküt. Kis Júlia Lilla összeállítása.
Először jöttünk itt ilyen pozícióban, ebben a csodálatos teremben, a világ egyik legszebb, hanem a legszebb termében, hogy tényleg megható volt.
Több mint 150 első parlamenti ciklusát kezdő képviselő szerzett mandátumot az áprilisi választáson. Az országgyűlés hivatala ezért most egy intenzívebb és széleskörűbb képzéssel segítette az új képviselőket. Az eseményről Kapitány István leendő gazdasági és energetikai miniszter képviselőtársaival tett közzé egy videót. Tanács Zoltán, a Tudományos és Technológiai Minisztérium leendő vezetője, szerint a képzés hatalmas segítség az újonc képviselőknek. A Tisza párt 141 fős leendő frakciójából mindenki most lesz először képviselő, de lesznek újak a Fidesz és a KDNP frakcióiban is. Köztük 15 olyan politikus van, aki még nem volt képviselő. A Mi Hazánk 6 fős képviselőcsoportjában egy valaki nem volt még tagja az országgyűlésnek.
Senki nem születik vezetőnek.
Mindenkinek meg kell tanulni a vezetőnek lenni, hívta fel a figyelmet egy videóban Orbán Anita. A leendő külügyminiszter elmondta, mi szükséges ahhoz, hogy valaki fiatalon vezető lehessen. Arról beszélt, hogy őt már korán megtalálták vezetői pozíciókkal.
Mindig is célorientált voltam, feladatorientált, és szerettem volna tenni és hatni. Nekem ez nagyon-nagyon fontos, hogy legyen eredménye, és legyen társadalmi hatása annak, amit csinálok. És valószínűleg van egy olyan attitűdöm, ami miatt látták bennem a vezetőt.
Szerdán közzétették az országgyűlés szombati alakuló ülésének napirendi javaslatát is. A program 10 órakor Súlyog Tamás köztársasági elnök megnyitójával kezdődik, majd a mandátumigazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököket és a jegyzőket, majd az új miniszterelnököt is. Magyar Péter várhatóan délután 3 órakor teszi le az esküt.
Az eleve szokatlan, hogy szombaton tartják a parlament ülését. én nem is emlékszem, hogy ilyen lett volna.
Intenzív munkára számít az új kormány részéről Nagy Attila Tibor. A politikai elemző az M1-en szokatlannak nevezte a szombati alakuló ülést, ráadásul a tervek szerint már vasárnap megkezdődhetnek a kormányalakításhoz szükséges lépések is. A parlamenti bizottságok például meghallgathatják a miniszterjelölteket.
Hétfőn ezek a meghallgatások folytatónak annak érdekében, hogy minél gyorsabban felálljon a Magyar Péter vezette kormány. Őt ugye megválasztják szombat délután, de ahhoz, hogy a kormány felálljon, az a minisztereket ki kell nevezni, és az új miniszterelnök feladata, hogy minél gyorsabban a miniszterjelöltek meghallgatása után előterjesztést tegyen a köztársasági elnöknek az új miniszterek személyéről.
A szombati alakulóülés után délután 4 órától a Kossuth téren katonai díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással folytatódik a rendezvény, majd kezdetét veszi egy úgynevezett rendszerváltó népünnepély.
Most már több száz eseményt csináltunk, és itt is lesz egy meglepetés, méghozzá, ha emlékeztek Hegedű Zsolt táncára, az a kapcsolatos lesz, hogy ha tehetitek, gyertek ki.
Mondta Radnai Márk, a Tisza párt alelnöke. Magyar Péter a Kossuth téren is beszédet mond majd, ahol művészeti produkciókkal és meglepetés vendégekkel várják az ünneplőket.
Jelentősen nőtt a boltok forgalma márciusban a tavalyihoz képest.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 10,6%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. A naptárhatástól megtisztítva, vagyis a húsvéti többletforgalmat nem számítva is, több mint 8%-os volt a kiskereskedelmi forgalom erősödése. Utóbbi adat a legdinamikusabb növekedést mutatja 2022. májusa óta.
Egy liter benzinért nagyjából 100, egy liter gázolajért pedig csak nem 120 forinttal kellene többet fizetni, ha nem lennének védett árak Magyarországon. Erről beszélt a századvég klímapolitikai üzletágának vezetője a Kossuth Rádióban.
Hortai Olivér hangsúlyozta, a jövőbeli üzemanyagárakat elsősorban a világpiaci olajárak, illetve a forint árfolyama jelöli ki. Emellett lényeges kérdés lesz az is, hogy az új kormány meddig tartja meg a védett árakat.
Elképzelhető, hogy valamilyen árkorlátozó intézkedést megtartanak. Ennek a szintje az lehet alacsonyabb is, vagy magasabb is, mint a jelenleg meghatározott árszint. Hogyha alacsonyabb lenne a szintje, akkor persze felmerülne az a kérdés, hogy az értékláncban ki fogja lenyelni azt a többletköltséget, ami keletkezik, esetleg a költségvetésből segítik-e az értékláncot. Hogyha megtartják a jelenlegi rendszert, és továbbra is csak a magyar autósok, gazdák és vállalkozók a kedvezményezettjei, akkor az Európai Bizottság továbbra is problémája lesz ezzel az intézkedéssel.
Lendületben van a hazai építőipar. Az első negyedévben csak nem 3000 új otthon épült, ami éves szinten 4,3%-os növekedést jelent. A vállalkozók a lakástámogatások jótékony hatását emelik ki, a szakértők pedig azt, hogy az uniós pénzek egy részét is az ágazatra lehet majd fordítani. Az építési vállalkozók szakszövetsége közölte, szoros együttműködésre készülnek az új kormánnyal. Összefoglaló Szilágyi Bélától.
Az országban nagyon sok helyen látni építkezéseket, Szeged környékén például egyre több családi ház épül. Az egyik építtető itt is kiemelte a fix 3%-os program jótékony hatását. Nádasdi Csaba.
Nekünk ez a 3%-os hitel, ez nagyon sokat segített abban, hogy az elmúlt években 30-40 házat építettünk itt Szeged körül, viszont ezzel a 3%-kal ez megduplázódott, úgyhogy jelenleg olyan 60-65 szerződésünk van, mögkötött szerződésünk van házépítésre, úgyhogy nagyon remélem, hogy marad ez a 3%.
Jól startolt idén az építőipar, a legfrissebb adatok erről árulkodnak. Az év első három hónapjában majdnem 3000 új lakás épült, ami 4,3%-os növekedés éves összehasonlításban. Emellett több mint 9000 lakás építése hamarosan indul, ami már 64%-kal több, mint egy éve. Szakértők szerint a jó kezdés év végéig is kitarthat, a már átadott újépítésű lakásoknál a növekedés elsősorban a fővároshoz, kisebb részben a megyei jogú városokhoz kötődik, de egyre több építési engedélyt adnak ki a kisebb településeken is. Ha az engedélyek után nem sokkal elindulnak az építkezések, az az ország széles rétegeiben járulhat hozzá a lakhatási helyzet javulásához és a gazdasági növekedéshez. Az, hogy beindult az építőipar, leginkább a támogatási programoknak köszönhető. Az EOSZ elnöke szerint, ha a lakhatási tőkeprogram és az otthon start a jövőben is megmarad, akkor a tavaly megépült, csak nem 12,5 ezer új otthon idén megduplázódhat. Kói László, az EOSZ elnöke.
Az EOSZ számításai szerint, ha ezek a programok futnak, körülbelül 800 milliárd forinttal nagyobb megrendelést adhatnak az építőiparnak, mint enélkül lenne, és ebben a nehéz helyzetben ez egy kitörési pont, hogy lakást építünk, lakást újítunk föl. Arról nem is beszélve, hogy a múlt évben mindösszesen 12.400 lakás készült el, és jelenleg a számításaink szerint körülbelül 25 ezer lakást tudunk a program mentén ebben az évben munkába venni.
Az EOSZ szoros és jó együttműködésre készül az új kormánnyal, mert az állam a legnagyobb megrendelőként, piacfelügyelőként és szabályozóként is fontos szerepet játszik az ágazatban. Elemzők fontosnak tartják az uniós pénzek mielőbbi hazahozatalát is, azokból ugyanis mintegy 2000 milliárd forintot építésberuházási célokra lehet fordítani. Az építőipar fontos húzóágazata a magyar gazdaságnak, ugyanis az építőanyagiparral és kereskedelemmel együtt a GDP 12-13%-át adja. Az ágazat nagyjából 400 ezer embert foglalkoztat, és csaknem 140 ezer vállalkozást tart fent.
Ma angol nyelvből érettségiztek a diákok, középszinten valamivel több mint 47 ezeren, emelt szinten pedig 29 ezeren. A középszintű írásbeli délben véget ért, emelt szinten azonban délután egy óráig dolgozhatnak az érintettek. Illés Anna beszámolója.
Igazából nem izgulok nagyon az érettségi miatt, mert ugye én magántanuló vagyok és külföldön élek, és lényegében angolul élem az életemet. Természetesen készültem, átnéztem egy-két emelt érettségit a régebbi évekből, és tovább tanulni szeretnék Japánba, ahol most élek, japán-angol két tannyelvű Fundamental Science and Engineering szakon, és ez a tervem jövőre.
Mondta az érettségi kezdete előtt Polányi Panni, aki a Lóczi Lajos Gimnázium két tanítási nyelvű osztályának tanulója. A Balatonfüredi intézményben 220-an vizsgáztak, közölte az iskola igazgatója, Duna Katalin.
Ez több iskolából tevődik össze, mert mi egyben vármegyei vizsgahelyszín is vagyunk az emelt szintű angol nyelvi érettségire. A 220 nagy része 197-en emelt szintű érettségit tesznek. A maradék pedig vagy előrehozott, vagy középszintű érettségit tesz. Nagy részük már nyelvvizsgával rendelkezik, tehát nekik igazából nem kihívás az angol érettségi.
A Békés Csabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnáziumban 200-an érettségiztek, köztük Fábián Áron, aki később kommunikáció és média tudomány szakra szeretne járni.
Igen, intenzív 3 napon vagyunk túl, tegnap emelt történelemből voltam vizsgázni, úgyhogy ez kihat jelenleg a fizikai képességeimre, úgy gondolom. Eléggé elfáradtam, de teljesen bizakodóan állok hozzá középszintű angol érettségihez. Októberben voltam már németből emeltezni, így aztán most ebből csak középszinten fogok vizsgát tenni.
A Békés Csabai iskolában sokan előrehozott vizsgát tettek. Erről már Malatyinszky Anita főigazgató beszélt.
Nagyon erős a nyelvoktatás, tehát mi arra próbáljuk a gyerekeket nevelni, felkészíteni, hogy minél hamarabb tegyék le nyelvből az érettségét, így a 12. évben már egy vizsgával kevesebbük van. Egyébként, ha a százalékokat kellene mondani, akkor most a 200 gyereknek körülbelül 2/3 vizsgázik emelt szinten, és 1/3 a középszinten.
Az oktatási hivatal közölte, az idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsgák szerkezete minden esetben azonos. Középszinten az írásbeli időtartama 180 perc, és olvasott szövegértési, nyelvhelyességi, hallott szövegértési, valamint íráskészséget vizsgáló feladatsorból áll. Az emelt szintű írásbelire 4 órájuk van a vizsgázóknak, 13 órakor végeznek. Holnap a német nyelvi írásbelivel folytatódik az érettségi, a szóbeli vizsgák júniusban lesznek.
A modellváltó egyetemi struktúrához is hozzá kell nyúlnia a Tisza kormánynak. Az utóbbi napokban több egyetemen is voltak változások, a kuratóriumokból többen maguk álltak fel. A leendő oktatási miniszter már közölte, a vagyonkezelő alapítványok ebben a formájukban alkalmatlanok a felsőoktatás korszerű irányítására, ezért felülvizsgálják az alapítványi modellt. Ez szükséges például az uniós Erasmus Plus és a Horizont programok újraindulásához is. Mészáros László összeállítása.
Optimista vagyok, és nagyon remélem, hogy maradéktalanul haza fogjuk tudni hozni a magyar embereknek ez a sok ezer milliárd forintot.
Az egyetemi autonómia helyreállítása az egyik legfontosabb feltétel ahhoz, hogy Magyarország hozzájusson az uniós forrásokhoz. Erről a választási győzelme után beszélt Magyar Péter. Leszögezte, hogy a kormányváltás után az egyetemi rendszer azonnali átalakítása lesz az egyik első és legfontosabb lépésük.
Az antikorrupció, az igazságszolgáltatás függetlensége, a sajtószabadsága, a propaganda lezárása, vagy esetleg a tiltott állami támogatásának megszüntetése, az egyetemek szabadságának visszaadása, az egyetemek visszaadása a szenátusnak és az egyetemi polgárságnak.
Az egyetemi szabadság kérdése azért merült fel, mert az utóbbi években nagyot változott a hazai egyetemek működése. 2019-ben a Corvinus Egyetem volt az első, amely alapítványi fenntartásba került. 2020-ban és 21-ben aztán a MOME, a Neumann János, a Széchenyi István és az Állatorvosi Egyetem is alapítványi lett. A vidéki egyetemek közül pedig a Miskolci, a Soproni, a Debreceni, a Pécsi, a Szegedi is csatlakozott az új modellhez.
Ez az origója a magyar színész, film és televíziós történetnek.
Nem is ment mindenhol zökkenőmentesen az átállás. A Színház és Filmművészeti Egyetem átalakítása jelentős hallgatói és oktatói ellenállást váltott ki. A szerkezetváltás Brüsszel tetszését sem nyerte el. Az Európai Bizottság 2022 végén felfüggesztette a modellváltó egyetemek részvételét az Erasmus Plus és a Horizont Európa programban. A kormány 2023 elején távozásra bírta a kuratóriumokban ülő politikusokat, de Brüsszellel továbbra sem sikerült megegyezni. Az április 12-i választások után újra felerősödtek a kritikai hangok. 2,5 héttel a Tisza győzelme után lemondott a MOME kuratóriuma és felügyelőbizottsága. Ezzel egy időben konfliktus tört ki az SZFE-n is, ahol a hallgatói önkormányzata a kuratórium azonnali lemondását követeli. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerdán bejelentette, hogy 8 év után lemond az NKE tanácsadó testületének elnöki posztjáról. Döntését azzal indokolta, hogy visszatér a tanításhoz.
Nagyon remélem, hogy most, hogyha megnyílik újra a Horizon meg az Erasmus program, akkor hogy visszatérünk a nemzetközi szénára.
De... A cél, hogy a magyar egyetemeket mielőbb visszajuttassa az Európai Unió oktatási és kutatási programjaiba. Erről beszélt Lannert Judit, miután a Tisza az oktatáskutatót jelölte gyermek- és oktatásügyi miniszternek. A szakember szerint a vagyonkezelő alapítványok ebben a formájukban alkalmatlanok a felsőoktatás korszakban. Szerű irányítására.
Felül kell vizsgálni ezt az alapítványi modellt. Az biztos, hogy az, hogy az alapító jogokat is kiadta az állam, miközben állami finanszírozás nélkül nem létezik felsőoktatás, ezt biztos, hogy vissza kell csinálni.
Az Orbán kormány korábban azt hangsúlyozta, hogy az alapítói jogok átadásával az állam nem követelheti vissza a vagyont, és nem vonhatja vissza az átadott jogokat sem ezektől az egyetemektől, legalábbis a jelenlegi szabályok szerint. A programja szerint a Tisza a kuratóriumok teljes reformját sürgeti. Azt szeretnék, hogy az egyetemi közösségek és a tudományos szervezetek delegálják a tagokat ezekbe a testületekbe.
Zalaegerszegen is azonosítottak azbesztel szennyezett kővel borított parkolót és utakat. A város polgármestere a közösségi oldalán azt írta, a szennyezés miatt egy parkolót lezárnak, két utcában pedig előkészítik az aszfaltozást. Hozzátette, hogy a vizsgálatokat folytatják, mintát vesznek minden olyan közterületen, amelyről feltételezhető, hogy esetleg azbeszt tartalmú kőzuzalékkal fedett. Nem a Zalai megye székhely az első, korábban Bozsakon, Szombathelyen és Kőszegen is kimutatták a mérgező anyagot. Nagy Viktória információi.
Aggódva olvastam Zalai polgármester üzenetét, munkahelyem ugye közel van, nagyon sokszor járok ezen a környéken, ugye a város központjáról van szó, meg hát elég szeles utcák, valószínű, hogy mindenfelé hordja a télaport, úgyhogy hát reméljük, hogy nem lesz komolyabb gond. Remélem, hogy a hatóság megteszi megfelelő intézkedéseket.
Mondta a Krónikának egy zalaegerszegi lakos, akinek a munkahelye közel van az egyik érintett területhez. Egy belvárosi zuzalékos parkolóban, illetve a külső városrész két utcájában azonosították laboratóriumi vizsgálatokkal is az osztrák kőbányákból származó azbeszttel szennyezett kőzúzalékot, erősítette meg a Krónikának Zalaegerszeg polgármestere. Balaidz Zoltán kiemelte, a parkolót lezárták a forgalom elől és fóliával fették le, a két érintett utca esetében 10 km/h korlátozást vezettek be. Amilyen gyorsan a szabályozás lehetővé teszi, elkezdik mind a három közterület aszfaltozását. A polgármester arról is beszámolt, hogy további közterületen is lesznek mintavételezések a következő napokban. Hozzátette, hogy több magánterület is érintett lehet.
Azok, akik tartanak attól,
hogy a saját udvarukban vagy a saját magáningatlanjukban ilyen anyagot vásárolhattak meg, ők sürgősen vegyék fel a kapcsolatot azzal a kereskedő céggel, ahonnan ezt beszerezték, és bizonyosodjanak meg arról, hogy lehet-e érintettség, amennyiben pedig tudják azt, hogy honnan vásárolták ezeket az anyagokat, akkor azonnal értesítsék a Zalavár megyei kormányhivatalt a megadott elérhetőségeken.
Balai Zoltán elmondta, hogy egy kiegészítő kormányrendelet alapján 100 millió forint rendkívüli támogatást kap a város a lezáró aszfaltozási munkák elvégzésére. A szennyezett kő beszerzésével kapcsolatban azt mondta, hogy az eddigi adatok alapján a vállalkozók megfelelően jártak el.
Azok a vállalkozók, akik ezeket a felújításokat, beruházásokat megvalósították, ők tanúsítvánnyal is rendelkező anyagot vásároltak meg. Úgyhogy ez majd egy nagy kérdés lesz a jövőre vonatkozóan, akár a jogi felelősségre vonás, akár a különböző kártérítések esetében, hogy az ausztriai bányákból hogyan kerülhetett akár közvetlenül, akár közvetve tanúsítvánnyal is rendelkező szennyezett anyag ezekhez a kivitelező cégekhez.
Aszbeszt-szennyezés gyanúja először Bozsók községben merült fel, ott már januárban lezárt a kormányhivatal egy parkolót. Először a Greenpeace Magyarország Egyesület kapott figyelmeztetést arról, hogy Burgenlandban vizsgálatokat végeznek aszbeszt-szennyezés gyanúja miatt. Azóta már több városban, köztük Kőszegen és Szombathelyen is kimutatták a rákkeltő anyagot, de Nyugat-Magyarország szerte lehetnek érintett települések. A védekezés és a kárelhárítás költségeit is átvállalja a kormány a múlt héten megjelent kormányrendelet alapján.
Egyre súlyosabb az aszályhelyzet Magyarországon. Van olyan térség, ahol március közepe óta alig esett eső. A gazdák szerint nagyjából egy évnyi csapadék hiányzik a földekből. Az aszály miatt pedig már most jelentős terméskieséssel kell számolni. Magyar Péter vízügyi cselekvési terv kidolgozására kérte fel Gajdos Lászlót, aki ezután országos mozgalmat indított. A Tiszapárt leendő élőkörnyezetért felelős minisztere arra kért mindenkit, májusban lehetőleg ne nyírja le a füvet, mert a magasabb növényzet több vizet képes megtartani. Részletek Jakab Szintiától.
Az áprilisi csapadék hiány után egyre súlyosabb az aszályhelyzet Magyarországon. Makó térségében is sárgul már a gabona, több helyen a kalászok sem fejlődnek rendesen. A gazdák attól tartanak, ha nem jön hamarosan tartós, nagyobb mennyiségű eső, tovább romolhat a helyzet.
Esett egy kis eső, de annyi, hogy még most is jelenleg poros teljes mértékben a terület, tehát annyi nem volt, hogy legalább a talaj felszínét egy kicsit sarosabbá tette volna.
Nagy György Róbert azt mondja, már most látszik, hogy jelentős terméskieséssel kell számolni. Olyan száraz ugyanis a föld, hogy a növények gyökerei nem jutnak vízhez. Csak a csatorna melletti petrezselyem gyökértábla az, amit öntözni tud.
Itt a csatorna mellett itt ezt be tudom öntözni, és így talán ennek a gyökérnek van esélye arra, hogy termés is legyen belőle. Sajnos ez nem teljesen igaz a gabonáimra és a mákokra, meg a jelenleg elvetett kapás növényeimre, amik eleve száraz földbe vannak elvetve, és még nem kaptak azóta csapadékot, már körülbelül egy hónapja vannak benne a földbe, éppen elkezdtek kelegetni, de szenvednek az aszálytól és a vízhiánytól. Gabonáim úgy szintén elkezdtek kikalászolni, elkezdtek alulról felszáradni, szintén termés depresszió vehető rajtuk észre, ott is borzalmas terméskiesés várható.
Több helyen is hasonló a helyzet, van olyan térség, ahol március közepe óta alig esett eső. Az ország középső és keleti területein a legrosszabb a helyzet. A Velencei tó vízszintje is csökkent, Agárnál a napokban 70 cm alá süllyedt. Magyar Péter néhány nappal ezelőtt azonnali vízügyi intézkedést sürgetett. A Tiszapárt elnöke az egyre súlyosbodó aszályhelyzet miatt rövid és középtávú vízügyi cselekvés és kommunikációs terv kidolgozására kérte fel Gajdos Lászlót, a leendő élő környezetért felelős minisztert.
Tudjátok, ha füvet gyakran vágják, sokkal többet kell öntözni.
Gajdos László ezután hirdette meg közösségi oldalán a Vágatlan Május elnevezésű mozgalmat. Egy videóban arra kért mindenkit, hogy aki teheti, legalább május ne nyírja le a füvet. A szakemberek szerint ugyanis a magasabb növényzet árnyékolja a talajt, így az lassabban szárad ki és több vizet képes megtartani. A kezdeményezéshez már Budapest és Székesfehérvár is csatlakozott. A meteorológiai előrejelzések szerint a napokban ugyan több felé érkezhet csapadék, szakemberek ugyanakkor úgy látják, tartós javulást csak egy hosszabb, kiadósabb esőzés hozhatna.
1:30 lesz 6 perc múlva.
A krónikában eddig beszámoltunk arról, hogy több mint 150 első parlamenti ciklusát kezdő képviselő szerzett mandátumot a választáson. Az országgyűlés hivatala ezért az eddigiekhez képest intenzívebb, széleskörű képzéssel segíti az új képviselőket. A folytatásban pedig már is szólunk egyebek mellett arról, hogy több utas állítólag már partra szállt arról a luxus óceánjáróról, amelyen hantavírus fertőzést mutattak ki. A hatóságok megpróbálják felkutatni őket.
Déli krónika.
Már a Kanári-szigetek partjai felé tart az az óceánjáró, amelyen 3 ember halálát okozta a hantavírus. A Hondius nevű hajó fedélzetéről tegnap több fertőzött utast evakuáltak, akiket repülővel szállítottak Európába. Az egyik orvosi magángép kénytelen volt megállót tartani a Kanári-szigeteken, ugyanis meghibásodott az egyik alkatrésze. Marokkó megtagadta tőlük a leszállást. Buka Bence és Mikia György összeállítása.
Lassan távolodni kezdett a zöldfoki szigetek partjaitól a Hondius nevű óceánjáró szerdán. Amint egy 150 utas szállító luxushajón 3 ember életét követelte a hantavírus. A fedélzetről több utast evakuáltak, akiket repülőgéppel indítottak Európa felé, a hajó pedig a Kanári-szigetek irányába hajózott tovább, ahol a spanyol hatóságok teszik meg a szükséges egészségügyi intézkedéseket. Az egyik Európába tartó orvosi magángép a Kanári-szigeteken kényszerült leszállni, miután Marokkó megtagadta tőle a leszállási engedélyt. A jelentések szerint a repülőgép egyik karanténozáshoz használt szigetelő egysége meghibásodott. A másik repülőgép épségben landolt az amszterdami repülőtéren. A Hollandiában leszállt járattal egy olyan utast evakuáltak, aki korábban többször is érintkezett a hajón elhunyt holland házaspárral. Tűzoltó és mentőautók hosszú konvoja kísérte a feltételezett beteget a Leideni Egyetem kórházába, ahol a virológusok már felkészülten várták az érkezését. Az első lépés annak megállapítása lesz, hogy a páciens valóban megfertőződött-e a vírussal. A vizsgálatban résztvevő stáb minden tagja képzett, időről időre gyakorlatokat tartunk, hogy amikor egy ilyen krízis helyzet előáll, mindenki felkészült legyen, nyilatkozta a kórház egyik szakorvosa. Eközben az Egyesült Királyság egészségbiztonsági ügynöksége közleményt adott ki, amelyben arra kérte a Hondius óceánjáró brit állampolgárságú utasait, hogy hazatérésüket követően vonuljanak önkéntes karanténba. A szervezet hozzátette, bár a hajón tartózkodó brit utasok jelenleg tünetmentesek, az elővigyázatosság jegyében folyamatos megfigyelés alatt tartják őket a fedélzeten. Ezzel egy időben Svájcból azt jelentették, hogy a Zürichben kezelt férfinál is azonosították azt az andoki vírustörzset, amely emberről emberre is képes terjedni. A páciens április végén tért haza dél-amerikai útjáról, amely során a Hondius fedélzetén is járt. A férfi azután jelentkezett a svájci hatóságoknál, miután e-mailben értesítették a hajón kialakult súlyos egészségügyi helyzetről. A férfi pontosan úgy járt el, ahogy az elvárható volt, amint gyanítani kezdte, hogy megfertőződött, azonnal felhívta az orvosát. Az orvos hozzáállása szintén példaértékű volt, hiszen haladéktalanul elkülönítették a beteget. A legfontosabb az volt, hogy a páciens tudott a fertőzés kockázatáról, és nem felejtette el tájékoztatni erről az orvosát sem, fogalmazott a svájci fertőzés megelőzési központ vezetője. Argentínában is dolgoznak a hantavírus járvány eredetének felkutatásán, a Hondius ugyanis onnan indult. Az argentin hatóságok elsődleges feltételezése szerint a fertőzött holland házaspár még a hajóra szállás előtt egy madár megfigyelő kirándulás során kaphatta el a vírust. A nyomozók szerint a pár egy szeméttelepen is járt, ahol érintkezésbe kerülhetett fertőzött rágcsálókkal.
Közben a holland hatóságok azt közölték, hogy korábban Szent Ilona szigetén 40 utas leszállt a hajóról, azzal a fertőzött nővel együtt, aki később Johannesburgban elhunyt a betegségben. Arról nem tájékoztattak, hogy hol vannak jelenleg a partra szállt utasok. A dél-afrikai és európai hatóságok megpróbálják felkutatni az elérhetőségüket. A hajótársaság azóta sem ismerte el, hogy Szent Ilona szigetén a fertőzött nőn kívül más is leszállt volna az óceánjáróról.
Magyarországon rendkívül ritkán fordul elő hantavírus fertőzés. Tavaly mindössze egyetlen esetet regisztráltak, számolt be a Délpesti Centrum Kórház főorvosa a közmédiának. A szakember hangsúlyozza, hogy a fertőzést elsősorban rágcsálók terjesztik, de egyes variánsok emberről emberre is terjedhetnek. A betegség influenza-szerű tünetekkel kezdődik, súlyosabb esetben pedig vesekárosodást vagy légzési elégtelenséget is okozhat. Részletek Zilai Zsuzsannától.
Magyarországon nagyon ritka megbetegedésről van szó. Általában akkor gondolunk rá, hogyha valaki szoros kapcsolatban volt a mezei vagy otthoni rákcsálókkal.
Tájékoztatott a Dél-Pesti Centrum Kórház infektológus főorvosa. Szlávik János elmondta, ez akkor merül fel, ha influenza-szerű tünetek jelentkeznek, vagy vesebántalomról van szó.
Ezt szerológiai vérvizsgálattal lehet igazolni. A baj az, hogy a hantavírus fertőzésre nincs semmilyen specifikus terápia, és nem létezik ellene hatékony védőoltás sem.
Tette hozzá az infektológus főorvos. Szlávik János elmondta, hogy a hantavírus fertőzés a vérzéses lázak közé tartozik, és két fő típusa van, az európai és az amerikai kontinensen terjedő variáns. Míg az előbbi enyhébb lefolyású, addig az andoki vírustörzs súlyosabb tünetekkel jár.
Az Európában előforduló változat körülbelül 10%-os halálozással jár, jóval enyhébb, mint az amerikai. Az amerikai változat szintén influenza-szerű tünetekkel kezdődik, utána hasmenés vagy hasfájás alakul ki, és nagyon gyorsan légzési elégtelenség, tüdővizenyő jön létre, ami miatt az illető nagyon gyakran intenzív osztályra lélegeztetőgépre kerül. Ennek a változatnak a halálozása elérheti a 40%-ot is.
Szlávik János hangsúlyozta, a vírus fertőzött rákcsálók váladékával kerül az emberi szervezetbe, de csak bizonyos esetekben képes emberről emberre terjedni.
Antavírus fertőzés rákcsálóktól terjed, egerektől, pockoktól, patkányoktól, az állatoknak az ürülékével, nyálával, székletével, fertőzött levegővel. Tehát valamilyen kontaktus kell egy rákcsálóval ahhoz, hogy valaki megfertőződjön, illetve a dél-amerikai változat, ami ezt a legutóbbi esetet okozta, nagyon-nagyon ritkán, nagyon szoros kontaktussal, de képes emberről emberre is terjedni.
Ide tartozik az a vírustörzs is, amely az Atlanti-óceánon járó hajó fedélzetén bukkant fel a napokban. Az esettel kapcsolatban az Egészségügyi Világszervezet hangsúlyozta, a közegészségügyi kockázat továbbra is alacsony, ezért jelenleg nincs szükség utazási korlátozásra.
Délutánra várja Irán válaszát a békekötéssel kapcsolatban az Egyesült Államok. Sajtóhírek szerint egy 14 pontos memorandumon dolgoznak a felek, amelyben kitérnek az iráni urándúsítás korlátozására, a szankciók feloldására és a Hormuzi szoros forgalmának helyreállítására is. A CNN-nek nyilatkozó benfentesek szerint a felek most állnak a legközelebb a megállapodáshoz. A hírek hatására kilőttek a tőzsdék, az olajára pedig jelentősen csökkent. Részletek Muntán Eriktől.
Irán fontolgatja az Egyesült Államok javaslatát a háború lezárására. Erről számoltak be a közel-keleti ország hivatalnokai. Amerikai sajtóhírek szerint a megállapodás alapját egy 14 pontos memorandum jelentheti. Később ez lehet a kiinduló pontja az iráni nukleáris program korlátozásáról szóló tárgyalásoknak is. Az Axios információi szerint a memorandumban szerepel egyebek mellett, hogy Irán több mint 10 évig nem dúsít uránt, valamint hogy feladják a Teheránra kivetett szankciókat, és helyreállítják a hormozi szoros forgalmát. Donald Trump szerda délután arról beszélt, hogy az elmúlt 24 órában nagyszerű tárgyalásokat folytattak Iránnal. Jó formában vagyunk, jól teljesítünk. Most meg kell valósítanunk a céljainkat. Ha nem így teszünk, akkor még nagyobb lépést kell majd tennünk. Ugyanakkor az is tény, hogy az irániak szeretnének megállapodni velünk. Nagyon jó beszélgetéseket folytattunk velük az elmúlt 24 órában. Jó esély van rá, hogy sikerül megegyeznünk. Mondta az amerikai elnök, aki leszögezte, nem engedhetik meg Iránnak, hogy atomfegyvere legyen. A CNN értesülései szerint az Egyesült Államok számos kulcsfontosságú kérdésben csütörtökre várja az irániak válaszát. A nevük elhallgatását kérő hivatalnokok szerint a háború kitörése óta most kerültek a legközelebb a békekötéshez a felek. A tárgyalások ellenére a blokádot fegyverrel is fenntartja az Egyesült Államok hadserege. Szerdán egy iráni kikötő felé hajózó tankert tett működésképtelenné az amerikai haditengerészet. A középső parancsnokság azzal indokolta az akciót, hogy az iráni zászló alatt hajózó jármű megpróbált áthaladni az amerikai tengeri blokád vonalán. A közlemény szerint a tanker, bár üres volt, mégis figyelmen kívül hagyta az amerikai jelzést arról, hogy megsérti a blokádot. Az egyik repülőgép hordozóról ezért egy vadászgépet küldtek a levegőbe, amely gépágyújával működésképtelenné tette a tanker kormánylapátját. Eközben Irán egy felderítő drón kilövéséről számolt be szerdán. A teheráni vezetés egy felvételt is közzétett, amelyen állítások szerint a szerkezet maradványai láthatók a Hormuz szigeten. Az amerikai és iráni műveletek ellenére világszerte kilőttek a pénzpiacok. A békekötés közelségének és a hormuzi szoros forgalmának helyreállításának hírére minden nagyobb tőzsdeindex több százalékpontot emelkedett, míg az olaj hordonkénti ára több mint $7, átszámítva több mint 2000 forinttal csökkent.
Ukrajnában újabb a beregszászi és ungvári járásból származó katona halálhírét jelentették be az illetékes önkormányzatok. Közben nem csökken a harcok intenzitása, az ukrán elnök arról beszélt, hogy lehetővé tennék magánkatonai alakulatok létrehozását is. Iváncsik Attila beszámolója.
Egymás nagyvárosai támadták éjszaka a háborúzó felek a levegőből. Az orosz hadsereg Dniprót, az ukrán fegyveres erők Moszkva külvárosát vették célba. Mindkét esetben tüzek keletkeztek és civilek is megsebesültek. A kijevi sajtó arról ír, hogy a dél-ukrajnai Herszon megyében a frontvonal mentén található Oleski településen 2000 helyi lakos maradt áram és ivóvízszolgáltatás, illetve gyógyszer és élelmiszerellátás nélkül. A hatóságok közlése szerint a helyiek egy része visszautasította az evakuációt, főleg idős emberek és betegek maradtak otthon. Közben újabb beregszászi és ungvári járási katona halálhírét jelentették be az illetékes önkormányzatok. A kárpátaljai sajtó kiemeli, az elmúlt időszakban nem telt el nap katonai gyászjelentés nélkül. Olyan katonák halálát is megerősíti a Védelmi Minisztérium, akiket hónapokon vagy akár éveken keresztül is eltűntként tartottak nyilván. Az ukrán elnök arról beszélt, hogy lehetővé teszik magánkatonai alakulatok létrehozását, hogy a háború befejezése után is feladatokkal tudják ellátni az értékes, éles harci tapasztalattal rendelkező férfiakat. Az ukrán belügyminisztérium szerint erre a tudásra hatalmas igény van külföldön, így ezek az alakulatok bárhol bevethetők lesznek.
Autós percek. Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a Grébics pihenő után a 72-es kilométernél több kamion ütközött. Csak a leálló sávon arra szólnak a járművek. A torlódás a belső sávban meghaladta az 5 kilométert, a külső sávban már 12 kilométeres a kocsisor. Baleset történt a Hegyeshalom felé vezető oldalon. Győr után a 133-as kilométernél is csak egy sáv járható, lassulásra kell készülni. Az M0-as autót keleti szektorában az M5-ös autópálya csomópontja után az M3-as autópálya felé vezető oldalon karbantartási munkát végeznek. Jelenleg a 34-es kilométernél zártak le egy sávot, 3 kilométeres a kocsisor. A 430-as főúton Makó elkerülő szakaszán két autó karambolozott. A 6-os kilométernél csak a félútpálya járható.
Fővárosi információk következnek.
Jó napot kívánok! A fővárosban a hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusszal is utazhatnak, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között pedig a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét ajánljuk. A Fiumei útról csak egy sávból lehet a Kerepesi útra kihajtani a Barostéri felüljáró mellett, mert javítják a vízvezetéket. Varga Eltele, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Többfelé lehet zivatarra számítani, emiatt ma még főként a déli, a középső és a keleti ország részben figyelmeztetés érvényes. A részletekről Fejős Ádám meteorológus beszél.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Egy hidegfront előterében történik mindez, tehát egyelőre front átvonulás ma napközben még nem lesz. Ennek megfelelően alakul a hőmérséklet, többnyire 20-25 fok közé melegszik a levegő. Az erősen felhős időben ugyanakkor csak rövidebb időszakokra, leginkább a Dunántúlon szakadozhat fel a felhőzet. Igaz, a nyugati, északnyugati határvidéket majd az esti órákban érheti el egy újabb zivatarcella. A hőmérséklet minimum értéke, mivel keleten több marad a felhő hajnalban, általában 7 és 14 fok között lesz, de keleten 10 fok felett lesz nagy területen majd a legalacsonyabb érték. A nappali időjárás majd a péntek nappali időjárás jóval nyugodtabb lesz, az északi, északnyugati szél időnként megélénkül, a hőmérséklet csúcsértéke holnaptól kezdve napi átlagosan 1 fokot emelkedik egészen egy hétfőn érkező hidegfrontig bezárólag. Tehát legfeljebb 26 fokra számíthatunk, átmeneti csapadék keleten, leginkább az északi középhegységben és a nyírségben lehet még kisebb zápor formájában. Szombaton, vasárnap legfeljebb elvétve lehet kisebb eső, megközelíti a hőmérséklet a 30 fokot, és hétfő délután érkezik majd egy drasztikusabb hidegfront, ez markáns lehűlést és több helyen viharos szelet okoz elsősorban kedden. Szerdáig bezárólag a legfrissebb számításaink szerint kijelenthető, hogy 20 fok alá csökken majd a hőmérsékleti csúcsérték a délutáni órákban.
Ez a zivatarokkal érkező csapadékmennyiség tud-e valami?